So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja, és Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a mai beszélgető partnerem pedig nem más, mint Szelecki Ádám, az M4 Sport riportere. Szervusz Ádám!
Hello! Hosszú hónapok után visszatérünk.
Így van, örülök neki, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk. Mielőtt belevágnánk a mai témába, aminek nem más címet adtam, mint hogy a szezon kezdet egy riporter szemszögéből, addig gyorsan szeretném elmondani, hogy így iratkozzatok föl, és ha már feliratkoztatok, akkor nem fogtok lemaradni a következő nagyszerű beszélgetéseinkről különböző nagyszerű Forma 1-es szakértőkkel, illetőleg a korábbiakat is vissza tudjátok hallgatni, akár például az Ádámmal folytatott beszélgetés mindegyikét.
Hát, amely 1987-ben kész.
Igen.
Igen,
87, azt hiszem talán azóta nézzük szerintem egyszerre a Forma 1-et.
86 óta.
Igen. És most 2023 van, és kezdődik egy újabb szezon, és ugye mindig úgy fogom föltenni neked a kérdéseket, hogy egy ilyen a kamera egyik oldalán álló szemszögéből, illetőleg a kamera túloldalán álló szemszögéből, de igazából ami minket és engem speciál jobban érdekel az, hogy mi ezt az oldalt ismerjük, a szurkolói oldalt, na de a kamera túloldalát azt viszont az kevésbé. Mennyire, most inkább a szurkolói oldalról kérdezem, ugye megtörténtek az autó bemutatók, bár most már ezt a szót nem merem mondani, hogy bemutatók, mert inkább ilyen be nem mutatók, csak egy festés bemutatás történt, hogy minél kevesebbet mutatnak meg magukból a csapatok, de azért mégiscsak azért most már mindenki debütált. Mit gondolsz, mi a véleményed, hogy tetszettek?
Igen, ez az egész autóbemutatós időszak, ez egy olyan időszak, ami nagyon, hát hogy is mondjam, azért ez is átalakulóban van, és azt gondolom, hogy az átalakulóban van, az inkább azt jelenti, hogy egyre kevésbé van értelme. Tehát, hogy azért ezt mindenki érzi, különösen akkor, amikor ilyen számítógépes rendereket látunk. Ugye tavaly volt az, hogy amikor ez a nagy szabályváltozás megtörtént, láttunk egy csomó autót a bemutatókon, és utána teljesen nem úgy néztek ki az autók, amikor kigurultak a pályára. Most pedig az van, hogy nem változtak annyira meg az autók, mondjuk a tavalyiakhoz képest. Nyilván most is van egy-két újítás, az élmenőket nagyon-nagyon nagyíton keresztül érdemes nézni, de én picit ezekkel az autó bemutatókkal úgy vagyok, hogy ezek inkább szólnak a sajtóosztály részéről a partnereknek, a szponzoroknak, és nagyon kevéssé szólnak azoknak az embereknek, akik tényleg kíváncsiak az autók részleteire. Tehát ez ilyen nagyon, nagyon klasszikusan, tudod, a Száguldó Cirkusz az egy nagy cirkuszi előadással indul az év elején, és ezek a bemutatók.
Tehát akkor tulajdonképpen akkor mondhatjuk azt, hogy sorrendjét tekintve az első akkor a csapat, aki megteszi a kötelezettségét, és ezzel kvázi hivatalosan is elindítja az új szezont. Utána másodjára szól ez inkább a szponzorokról és a befektetőknek is egy jelzés, hogy akkor kérem szépen, akkor itt vagyunk, erősek vagyunk, és megtettük a fogadalmakat, minden. Igen. És akkor megint csak a sor végén akkor a szurkolók állnak?
Hát ez így egy kicsit olyan bulváros megközelítés a mondat vége, inkább azt mondanám, hogy nem a szurkolók kielégítése az elsődleges szempont ilyenkor a bemutatók alatt, hanem tényleg, ahogy te is mondtad, itt arról van szó, hogy megmutassuk a szponzorok felé, hogy itt vagyunk, nézzétek, mekkora érdeklődés övez minket még most is az off-szezonban, és nézzétek meg, így fog majd kinézni az autó, ami rajta lesz a ti kis nevetek. Ez egy ilyen protokolláris költánc Ezek a pilóták folyamatosan ilyen rendezvényeken vannak. Tehát egész évben, tehát a futamok alatt is, a szezon alatt is elmennek ehhez a céghez, ott megmutatják az autót, elmennek egy másikhoz, ott beszélgetnek velük. A szezon előtt az autó bemutató az első ilyen rendezvény, és ezt követik egész évben a többi, csak azok nem kapnak akkor a publicitást, mint mondjuk egy autó bemutató, mert senkit nem érdekel az, hogy például Max Verstappen elmegy a, nem tudom, a Spielbergi bicikligyárba az ott dolgozóknak tartani egy továbbképzést kitartásból.
Az internet felgyorsulásával, illetőleg a közösségi média egyre nagyobb térhódításának köszönhetően, akkor ezt nagyjából úgy kell elképzelni egy hivatalos autóbemutatót, hogy ez igazából, ugye most tegyük föl, mondok neked egy időpontot, mondjuk délután 4 órakor mutatják be az XY csapatnak az új autóját, akkor mivel ez ekkora nagy kommunikációt felölelő egy feladat, akkor az elképzelhető, hogy akkor mondjuk a pilóták már mondjuk reggel 8 óra óta leadják a kötelező interjúkat XY csatornának, a Forma 1-nek, a hivatalos stábjának, a szponzoroknak megfelelő üzeneteket, ilyen rövid short videókat csinálnak, tehát akkor ez nem úgy kezdődik el, hogy akkor figyeljetek, gyertek be egy órával indulás előtt, és akkor csináljuk és nyomjuk.
Én azt gondolom, hogy minden olyan dolgot a pilóták megcsinálnak a bemutató előtt, ami nem kötődik ahhoz, hogy beszéljenek az új autóról. Tehát ez egy nehéz kérdés, mert nyilván próbálod, és itt most előjön belőlem a szerkesztő, próbálod úgy megszervezni a napját a versenyzőidnek és a forgatásokat, hogy maximális hatékonysággal használják ki az egész napot, mert egy helyen van mindaki, pilóta, az új autó, a csapatvezető, mindenki egy helyen van, akkor tessék a legtöbb kamerát rájuk ereszteni. De nehéz, mert hogyha én, mint riporter odalépek mondjuk Charles Leclerchez, és meg akarom kérdezni tőle, hogy korát változott a Ferrarinak az orrkúpja, és hogy ez szerinted ez milyen hatással lesz az autóra, ezt csak akkor tudom megtenni, hogyha láttam már az új autót. Azt pedig nem leplezik le, csak mondjuk mit tudom én délután. Tehát, hogy ez egy szervezési kérdés, de igen, a bemutató napok azok egy ilyen masszív, összetetriszezett sajtónapok valójában.
Mondjuk azért, ha már a Leclercnek a nevét említetted, azért azt el kell, hogy mondjam, hogy le a kalappal a Ferrari előtt, mert egy olyan rendhagyó és egy olyan zseniális autóbemutatót tartottak az, hogy rögtön kigurultak a pályára, lehetett hallani a szurkolókat, hogy ott vannak a kerítésnél. Azért ez azt hiszem, hogy valóban egy rendhagyó, egy bemutató volt. Kicsikét szakította a klasszikus hagyományokkal.
Igen, azt viccesen azt szoktam mondani, hogy porszem került a gépezetbe. Tehát, hogy végre nem balerinák táncoltak egy toszkánai színházban, és öltönyös emberek ültek, és tapsoltak intésre, és egy autót leeresztettek kábelen, hanem úristen, kiküldtek egy Ferrarit Maranellóban a pályára.
Vagy amikor tehát, hogy a McLarennél csináltuk, azt hiszem, talán Berlinben volt még a Button-Hamilton párosnál, hogy ilyen darabokba hozták be a pilóták az autót, igen. És ilyen, mint egy puzzle darab így összerakták.
Igen, igen. Tehát volt itt már minden, a Spice Girls-től kezdve tényleg bűvészekig, de hogy igen, tehát szerintem is egy nagyon tökös döntés volt, hogy a Ferrari fogta, beültetett egy csomó üvöltő rajongót, gyerekek, hol az autó? Itt van, tessék, itt gurulok. És akkor elgurult előttük, és tudod, hogy is mondjuk, mondják ezt a National Geographicon, hogy természetes környezetében szemlélhettük meg az autót. És hogy szerintem ennél nincs jobb bemutató, úgyhogy majd ha találkozom a Ferrari sajtósokkal az első futamon, amin ott vagyok, majd akkor gratulálok nekik. Ehhez biztos vagyok benne, hogy nem én leszek az első.
Említetted, hogy porszem kerül a gépezetbe, és nekem az jutott az eszembe, hogy ugye amikor a Mercedesnek lett volna a bemutatója, akkor előtte azért kiszivárogtak képek, a bemutató napján reggel. Mennyire volt ez kiszivárgott kép, vagy kiszivárogtatott kép? Volt ez szerinted?
Hát erről megoszlanak a vélemények. Nyilván, akik szeretik az összeesküvés elméleteket tovább görgetni, és akik kicsit nyitottabbak a vélt díszletek mögé nézésre, azok közül sokan azt gondolták, hogy hát ez egy kiszivárogtatott kép volt. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez egy kiszivárogtatott kép volt, sőt, hogyha én szubjektív véleményt mondhatok, szerintem nem volt az. Kiszivárogtatott kép az másmilyen szokott lenni. Pár évvel ezelőtt talán emlékszel, a Ferrariról volt egy ilyen, hogy lefújta a szél a takarót a reptéren, és akkor mindenki látta, hogy ott van az új autó. Tehát ezeket így tetten lehet érni, de most az, hogy betolnak egy autót, és valaki elkattint egy fotót, és ezt kiteszi, hát Nem tudom, ez nehéz, de igazság szerint ezek a kiszivárogtatott fotók is olyanok, hogy na és akkor mi van? És akkor 2 óra múlva meglátta ugyanazt mindenki, csak lézerekkel meg LED lámpák villogásával övezve. Tehát hogy ez az egész autó leleplezés, ez azért olyan mókás az én számomra, mert ilyen igazi nagy, ilyen fából vaskarika. Tehát, hogy ott az autó, ma most aztán, és akkor itt az autó. És kész. Tehát, hogy ahogy viccesen mondtam Szávana Zsolt barátomnak, hogy ő írta ki a Box utcára, feltette kérdésnek, hogy mit vártok az autótól, és én teljes őszintességgel odaértem, hogy ha rálép a gázra a versenyző, akkor induljon el egy irányba gyorsan.
Ha már említetted a Box utcát, akkor ugye online nagyon-nagyon gyorsnak kell lenni, de esetleg van olyan, hogy ti mondjuk tegyük föl mondjuk egy 10-15 perccel előbb megkapjátok a képeket, hogy addig van időtök bekészíteni a cikket, megírni azt a pár sort, hogy abban a pillanatban, hogy lerántották a leplet, akkor már azonnal már menjen ki online-ba, hiszen manapság már a gyorsaság az mindennél előrébb van, mint a tartalom.
Megmondom őszintén, most próbálom nagyon járatni a processzorokat a fejemben, én nem emlékszem, hogy mi előbb kaptunk volna meg autóbemutató fotókat. Az van, hogy az autóbemutatás pillanatában érkezik, de azt úgy képzeld el, hogy nézed a műsort, és ahogy lerántják a leplet, és ahogy lerántják a leplet, pittyeg az e-mail a telefonunkon, meg a laptopunkon, és ott vannak a képek. Tehát ez a jellemzőbb inkább, más tekintetben szoktunk előre információt kapni embargósan. Teljes joggal egyébként nem bíznak az újságírókban a sajtósok, és ezért nem küldik ki a képet semmilyen olyan vonalon, ahol ez kiszivároghat. Nem azért, mert feltétlenül az újságírók szivárogtatják ki, hanem valahol abban a rendszerben valaki lelövi azt a képet és kiteszi, de például, amikor új futamokat jelent be a Forma 1, azt szoktuk előre tudni általában egy nappal, fél nappal. Tehát mit tudom én, tudjuk azt, hogy holnap este 6 órakor bejelentjük, hogy mondjuk Las Vegasban lesz egy Forma 1-es nagydíj. Azt mi már korábban tudtuk. De hát embargós, tehát addig mi nem beszélhetünk róla.
Igen, ezt akarom, hogy akkor holnap este addig, akkor ti is egy árvaszót nem szólhatok, mert így akkor lelövítek a point. És egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor menjünk a következő lépésre. Ugye autó bemutatók után, akkor mindenki elmondta, hogy nagyon boldog, nagyon fogadkozik, és most az idén is alig várja, és tök jó, és utána elmennek tesztelni. Most azért egy eléggé rendhagyó egy év következik, csak 3 nap fognak tudni tesztelni a csapatok, és ezt ugye rögtön majd Bahrainba fogják megtenni majd február 23 és 25 között. Azért, ahogy mondtuk, az bevezetőben 86 óta nézzük mi ezt a Forma 1-et. Szerinted 3 nap elegendő ezeknek a srácoknak, hogy legalább valamire rájöjjenek? Mondom azért, mert ugye már arról lehetett olvasni, hogy a Mercedes bemutató napon kívántak volna, hogy megcsinálják a pályán a felvételeket, és egy állítólag még 2-3 kör után már be is jött a Russell, mert hogy megkotlott az autó.
Arra jó ez a 3 nap, hogyha nagyon nagy baj van, az kiderüljön. Megint az én szubjektív véleményem.
De viszont orvosolni nem tudják, mert messze vannak, meg kevés az idő.
Hát így ebben a formában most, hogy Bahrain előtt van a teszt, és utána ott van a nyitófutam, így már ez nehezebb sokkal. Korábban, amikor mondjuk Barcelonában volt a teszt, és utána még volt 2 hét a nyitófutamig, hogy mondjuk Melbourne-be elhajókázzanak az autók, akkor azért még más volt a helyzet, tehát ott még bele lehetett avatkozni. Bahrainben ez már nehezebb lesz szerintem. De én azt gondolom, hogy ez a 3 nap pont arra elég, de tényleg pont arra elég, hogy azok a csapatok, akiknél nagyon-nagyon-nagyon nagy baj van, azok észrevegyék, hogy nagyon nagy baj van. De szignifikánsan itt már nem lehet hozzányúlni, és az pedig, hogy bárki is messze menő következtetéseket vonjon le teljesítmény tekintetben, az alapján, hogy mondjuk hány kört megy adott autó a teszteken, hát attól óvnék mindenkit, mert hát volt már ilyen párszor, hogy nagyon másnak tűnt a teszt alatt az erőviszony, mint ami lett végül az évben.
És amikor ti kim vagytok tesztel, mert ugye te is közvetítettél már onnan, rajtatok kívül ugye ott van még a hivatalos F1 csatorna, rengeteg újságíró, akik a sajtószobából közvetítik, ugye?
A rengeteg az túlzás.
Tényleg?
Nem, tehát azért a teszt az tényleg limitált. Tehát a tesztre nagyságrendekkel kevesebb újságírót engednek be, már csak azért is, mert olyan nagyon nincs mit csinálni ott. Tehát, hogy annyi van, hogy a tesztnap végén kijön a pilóta, és 3 percben mond valamit, és utána tovább megy, de a teszteken nincs az a fajta szabad rablás a szó pozitív értelmében a riporterek számára, hogy bárkihez odalépsz, megkérdezed, interjútal, tehát azért a teszt az teszt. Tehát ott csak a tényleg a kiváltságosoknak vannak leszervezve interjúk, de azért a teszt minden tekintetben egy ilyen sokkal visszafogottabb dolog. Hozzáteszem, hogyha valakinek lehetősége adódik, hogy valamilyen úton, módon a teszt alatt be tud jutni a pedokba, olyan tekintetben nagyon különleges hangulata van a tesznek, az még egy kicsit kevésbé cirkusz. Amikor Barcelonában voltak a tesztek, azt azért szerettem nagyon, mert ott amikor kihajtanak a box utcából, megállnak egy pillanatra, mielőtt felhajtanak a pályára. És ott, ahol megállnak az autók, az annyira közel van a betonfalhoz, hogy effektív be tudsz hajolni, és a mobiltelefonodat be tudod emelni az autó fölé, és le tudod fényképezni, az egy másik dolog, hogy nem csinálod, mert nem etikus. De hogy annyira közel van az autó és a versenyző ott hozzád, hogy annak egy ilyen sokkal közvetlenebb hangulata van, versenyen már nincs ilyen, ott tele van celebekkel, emberekkel, tömeg van, nyomor van, a teszteknek ilyen tekintetben nagyon más a hangulata.
Hát én megmondom neked, őszintén volt szerencsém 2-3 teszten is Barcelonában részt venni. Igaz, én a lelátó oldalon egyszer próbáltunk valahogy bejutni a pedokba, de sajnos nem jöttek össze a számításaink. Ettől függetlenül én 3-szor voltam, én például imádom. Tehát az a lehető legjobb. Ugye akkor ott már Barcelonában, amikor mi még itt vastag kabátokat hordunk, akkor ott azért már, hogyha egy jó napos idő van, akkor szépen az ember egy napsütötte lelátóra leül, és akkor elég egy pulóver. Szenzációsan el vagy reggel 9-től egy órás ebédszünetet megszakítva, délután 5-ig jönnek az autók.
Igen.
Zseniális. Igen. És akkor ugye, mivel ott meg van nyitva az összes lelátó, hogy nyugodtan mehetsz lelátóról lelátóra, tehát kvázi bejáratod az egész pályát, van időt figyelgetni az autókat, szerintem zseniális szurkolói szemmel nézve.
Én szurkolói szempontból mondtam, tehát egy újságírói szempontból unalmas, mert mi viszont ott állunk, és nem csináltunk semmit este 6-ig. Tehát, hogy azt most nézegetjük, hogy most éppen ki milyen köröket megy, de beszélni nem tudunk velük, forgatni nem tudunk semmit, az autókról általában nem készíthetünk felvételt a pályán.
Ennek mi az oka?
Hát, hogy ne készítsünk felvételeket az új autókról még, tehát, hogy nehogy sutyomban odaadjuk egy másik csapatnak, és ezt ügyesen kielemezzék.
Aha, értelek.
Tehát, hogy ezt azért figyelik a csapatok.
Maguk a csapatok is alkalmaznak ugye fotósokat, hogy akkor figyelj, lőjetek képeket a konkurenciáról, és akkor küldjétek el nekünk.
Persze.
De ezt ugyanúgy már teszten is akkor csinálják, vagy persze, mert ugye volt abból botrány, hogy már 3D-s kamerával is figyelték a mit tudom én XY csapatot.
És általában a hivatal a Form 1-es fotósok vannak így megkenve.
Igen?
Tehát, hogy persze, nekik van, ők vannak. Nem is hát, hogy megkenve, most ez egy ilyen illegálisabb szó, de hát valójában velük állnak szerződésben. Tehát azt mondják, hogy drága barátom, te úgyis az összes futamon ott állsz, akkor légy szíves, nekünk 10-szer annyi képet készítsél az Aston Martin orráról, jó? Vagy a diffúzorról. Tehát, hogy vagy a padlólemezről. Amit csak tudsz a padlólemezről, szuper közeliket, ezen a hétvégén nekünk van erre, mit tudom én, 1000 eurónk. És akkor az a fotós, aki amúgy is 8000-et kattint, az csinál egy csomó képet a padlólemezről is.
Na hát akkor megtudtuk, hogy akkor a Forma 1-ben is van paraszolvencia. Ugye?
Na abszolút, persze.
Így kell foglalni.
De itt ezt mindenkinek el szoktam mondani, hogy nem véletlenül hívják a Forma 1-et a Pirányás medencének. Tehát, hogy itt nem jó fej emberek vannak.
Hát az biztos.
Itt mindenki a másik torkát próbálja átharapni, átvágni, eltörni. Tehát, hogy ez nem egy barátságos versenyközeg, itt háborúznak ezek a csapatok, és mindent megtesznek, hogy ez a lehető leghatékonyabb legyen. Ez is adja egyébként egy báját ennek.
Így van, mert senki sem szent ebben a sztoriban. Tehát itt, hogyha valaki abszolút azt hiszi, hogy vannak itt tisztességes, becsületes, akár nem csak a csapatokról beszélek a szabálykövetést értelmében, hanem mondjuk akár még a egyes szponzorokat, vagy befolyásos embereket, tehát az nagyon gyorsan akkor azért ébredjen föl, mert akkor még bilibálóg a kezed, azért nézem meg, amikor így felébred, van, hogy azért merre van. De és ha már itt említettük itt a hangulatot, egy verseny hétvége folyamán, ugye ami 4 napos, kezdődik csütörtökkel, befejeződik ugye vasárnap, ott például mennyire hullámzó, tehát ez az érinthetősége, mennyire vannak-e olyan napszakok, vagy vannak olyan napok, amikor mondjuk egy picikét még közvetlenebbek a pilóták, és vannak olyan alkalmak, időszakok, amikor viszont tiszta pokrócok bezárkóznak, ez hogy szokott így általában lecsengeni?
Van olyan napszak, amikor érinthetőek a pilóták, ha még még kín vannak a pályán, de akkor meg nem kapcsolhatod be a kamerát. Tehát az egy, amikor lemegy a nap este, az egy nagyon-nagyon jó hangulatú időszak a pedokban, én nagyon szeretem. Tehát amikor lehetőségem van rád, Magyarországon szokott ez leginkább így lenni, akkor így estig kimaradok, egészen a sötétig kimaradok. Olyankor egy egész más hangulat uralkodik a box utcában, egész más hangulat uralkodik a pedokban. A box utcában szól a zene, szerelnek a csapatok, nevetgélnek, beleharapnak a szendvicsbe, isznak valami, tehát ez egy ilyen egész más hangulat, és egy-két versenyző is ott marad, és akkor látni, hogy egy asztalnál ül Horner, Wolf, Binotto, amikor mégis beszélgetnek, és nincsenek kamerák, és nincs színjáték, és akkor leül Sebastian Vettel, és elkezd beszélgetni Helmut Markóval, nosztalgiáznak, Fernando Alonso is nevetve kávézik valahol, tehát hogy ez az este, amikor vége van a napnak, ez lehet csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, természetesen ez csak akkor van így, hogyha a versenyzőknek nincsen az adott helyszínen a városban valami hivatalos programja, mert ilyenkor a versenyzőknek rengeteg programjuk van, de akkor érinthetőbbek. Egyébként úgymond munkaidőben teljesen hozzáférhetetlenek a versenyzők.
Nekem például nagyon sok olyan törzsvásárlón van, akik megszállott autogram vadászok, és ők például azt szokták mondani, hogy a leginkább, legkönnyebb esélyük akkor van, hogyha vagy lecövekelnek a szállodánál és csütörtök, vagy pedig még a reptér, amikor megérkeznek, viszont figyelni kell a verseny hétvégének is az alakulását, mert hogyha valakinek már pénteken valami nagyon ilyen gusztustalan napja van, mert valami félre sikerül, és nem úgy mennek a dolgok, hogy szeretnék, akkor viszont onnantól akkor már esélytelen az egész dolog. Ezt ugyanígy az ilyen készséges, tehát készség szempontjából ezt ugyanúgy megérzitek ti is, hogy valakinek jó napja van, vagy rossz napja van a hangulatingadozásokat?
Hogyne, persze. Ez minden pilótánál érthető módon így van. Tehát, hogyha valakinek jól sikerül akár a szabad edzéses napja, akár az időmérője, akkor egész más vele beszélgetni, és akkor sokkal nyitottabb mindenre. Ha valakinek ezek rosszul sikerülnek, tehát Isten óvjon attól, hogy egy kudarcos nap után kelljen interjút csinálni mondjuk Fernando Alonsoval vagy Lewis Hamiltonnal. Tehát, hogy valami nem megy, valamiért feszültek, de kötelesek odajönni, és akkor is mondaniuk kell valamit. Na, ott 8-szor meggondolja az ember, hogy akkor mit fog kérdezni tőlük.
És amikor elindul a szezon, ugye mindenki vagy megtalálta a számítását, és ott van, ahol gondolta, meg hogy szeretné, és vannak olyanok, akik meg nem ott vannak, ahol szeretnének lenni, hanem sokkal hátrébb. Mennyire rejtegetik ezeket, nyilván, hogyha valami eredményed van, negatív vagy pozitív, annak ugye van egy kifele vetített reakciója. És hogy ezeket a reakciókat, ezeket ők mennyire tudják eldugni, mennyire tudják például eltitkolni, hogy a Mercedes a 2014 óta ugye állandóan ugye alábecsüli saját magát, hogy gyerekek, ez az idejé, ez annyira, de a többiek tehát azok, mit tudom én, lehagynak minket tükörbe tolatva, de mégis ugye ez is kifele egy ilyen maszk. És hogy tudják ezeket valóban visszafogni, érezhető-e, illetőleg, hogyha már negatív irányba mennek a dolgok, akkor az is mennyire kézzel fogható, vagy mondjuk mindent úgy próbálnak úgy eltitkolni a média, illetőleg a külvilág felé?
Hát persze, tehát itt mindenki hazudik, ahogy Dr. House mondja, pénzre lehet váltani az igazságot, és tehát számszerűsíthető, hogy mennyit veszít például a Mercedes AMG F1 team, hogyha Toto Wolff felmondja tavaly évelején, hogy nem vagyunk versenyképesek egész évben. Tehát veszít, szponzort veszít.
Azt értem.
Műsoridőt veszít. Ezek, tehát még akkor is, amikor, és például pont Toto Wolff az, aki ilyen tekintetben relatív korrekt, és elmondja, hogy hát még kell egy jó pár verseny, hogy utolérjük magunkat. Tehát amikor én megkérdeztem Wolffot, talán Silverstone-ban kérdeztem, hogy tudtok már futamokat nyerni tavaly, és azt mondta, hogy nagyon jól haladunk, de még nem fogunk. Mindig ugyanazt a 10 mondatot hasznosítják újra. Tudjuk, mi kell javulnunk, van egy célunk, azt szeretnénk elérni. Nagyon fontos, hogy a maximumot hozzuk ki a lehetőségekből ezen a hétvégén. Haladunk egy irányba, benne van a potencia a fejlődésre az autóban. Mindig ugyanezeket a közhelyeket mondják, és ebből nagyon sokszor igaz is, amit mondanak, De valójában ez nem újdonság már senkinek. Tehát most is majd az első futam lemegy Bahrainban, és lesz három csoport. Lesz, aki azt fogja mondani, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert minden nagyon jól megy, de nem bízzuk el magunkat, dolgozunk tovább keményen, mert nem bízzuk el magunkat. Lesz a középcsoport, aki azt fogják mondani, hogy tudjuk, hogy hol kell fejlődnünk, hogy utolérjük az élmezőt, dolgozunk ezen, el tudjuk érni őket az év közepére. És lesz a harmadik mezőny, ami azt fogja mondani, hogy nem ott vagyunk, ahol számítottunk rá, de tudjuk, hogy mi a probléma, úgyhogy hamar utolérünk mindenkit. Olyan nem lesz, aki azt fogja mondani, hogy elment a hajó,
elbénázt,
érted?
Persze.
Tehát mindig ez a háromfajta kommunikáció történik a csapat részéről, akárhogy teljesít az autó.
Nyilvánvaló, hát azért nem mondhatják azt, mert akkor a szponzorok akkor azt mondják, hogy hú gyerekek, akkor nézzük át a szerződésbe ezeket a kiugrási záradékokat, mert ennek, akkor viszont meg lóvé nélkül ez a sztori, ez meg nem megy ez a mód.
Pontosan, tehát hogy valaki azt mondja, hogy minden versenyen ki fog esni mind a két autója az első 20 kör alatt, akkor egy pillanat alatt ott hagyják a szponzorok.
De azt mondtad, hogy Toto Wolff azért, hogy helyek közel azért, tehát nem egy nagy vetítőgép, de van esetleg a csapatvezető közül olyan, aki a legnagyobb vetítőgép kategóriába sorolható?
Ez egy jó kérdés.
Mert például Mattia Binottóra azt mondom, hogy ő például ő minden idők egyik legjobb politikusából átképzett mérnök, mert akármilyen gyalázatos is volt egy verseny, akár mekkora hibákat vétettek, mindig egy politikusokat meghazudtoló dumával, monológgal ki tudta magát dumálni, hogy nem mi voltunk a rosszak, hanem az volt a rossz, meg a körülmények, meg a forint-euró árfolyam, meg a mit tudom én micsoda. Tehát, hogy...
Azért tegyük hozzá, hogy Mattia Binottónak könnyített pálya volt, mert ugye például az újságíróknak ki van kötve, hogy mit nem kérdezhetünk.
Nem mondod.
Tehát, hogy tehát ahol én őszintén kérdezhetek a Ferrari-tól és Binottótól, az valójában csak a ketrec.
Igen.
Tehát csak a pen. De hogyha én egy exkluzív interjút csinálok vele, akkor ott előreegyezteted a kérdést. A rajtrácson oda sem mehetek hozzá, hogyha nem egyeztettem három nappal előtte le az összes kérdésemet, és akkor sem mehetek oda hozzá, ha leegyeztettem, tehát még akkor is 10-ből 8-szor nem engednek oda. Tehát azt, hogy most Mattia Binotto mit mond őszintén el, azon én felnevetek, mert Mattia Binottót gyakorlatilag 4 sor rohamosztagos védi a sajtótól.
Te is vissza is dobják ezeket az ellenőrzött kérdéseket egyébként?
Persze, persze. Hát ezt nem, erre nem, azt nem.
Az igen.
Persze, persze. Tehát, hogy ő nem szignifikáns. Azon gondolkodom tényleg egyébként, hogy ki az, aki igazán olyan hitelesen őszinte, de ez nagyon nehéz, mert egyik
hát azt mondtad
az.
A Wolff, mert nagyjából a Wolff az, aki
a
nyomokban
Wolff
őszinteséget
az, tehát,
is tartalmaz.
De pontosan, így a jó, köszönöm szépen.
Ennyi.
Toto Wolff nyomokban őszinteséget tartalmaz.
Igen.
De például, tehát például Zac Brownnak azt se hiszem el, ha kérdez. Ott már Szafnauer az én nagy kedvencem, az se tudja, hova hazudjon sokszor.
Hát a pilótatéren azért rendkívül azért egy ilyen világcsúcsot megdönteni, hogy egy évben két pilótát dobbant mellőled, és mindazt egy naptári hónapon belül, azért az már valami, nem?
Igen, de hogy mondjam, szóval, hogy igen, de nincs olyan. Tehát, hogy hát a Williams-t azt hagyjuk, most inkább előre menjek, akkor a Red Bull, hát Christian Horner ugyan már, tehát nála is azt se hiszem el, ha kérdez. Ferrari, Binotto, azt elmondtam, Toto Wolff, ez a szeljel közel, oké nekem, de mondom, ő is, azért ő is abban a csapatban játszik, úgyhogy Alpin, ugyanezt gondolom.
Ott van még a Steiner.
A Steiner, hát jó, hát na. A Steiner is, hát betol 4 fakot, és de nem mond igazán semmit. De hogy habitusban különböznek ezek a csapatvezetők, de a célja mindegyiknek ugyanaz, hogy csak azt árulja el, amit nagyon muszáj. Uh-huh, uh-huh. Mert különben minden sérül.
És egyébként, hogyha már itt a csapatokon belüli hangulatingadozásról beszéltünk, most közelítsük meg ezt pilóta oldalról. Ugye rengetegszer láttunk már, főleg a Red Bullnál olyan iskola példákat, hogy a 2-es számú pilóta nem hozta azt az eredményt, amit úgy vártak tőle, és akkor először csak úgy tolerálják azt, hogy nem úgy jönnek a köridők, ahogy ők szeretnék, aztán utána egy kis nyomás gyakorlás, gondolom nyilván először ugye bent a motorhomokba, utána már kifele a médiába, majd egyszer csak akkor bejelentik, hogy akkor a mondjuk a Gasly helyet cserél a mit tudom én kicsodával, mondjuk ott azért a Red Bull-nál volt azért többször azért példa. Mennyire kézzelfogható az, hogyha egy pilótánál ilyen rendkívüli mértékben megemelkedik a nyomás, és hogy tényleg úgy kvázi verseny hétvégéken az életéért versenyzik és hajt?
ez pilótától függ, meg azt gondolom, hogy azért józan paraszt észre ki lehet ezt következtetni. Tehát például tavaly azért lehetett helyek közel tudni, hogy Mick Schumacher éppen azért küzd, hogy ne dobják ki a Forma 1-ből, különösen amikor az anyukája is megjelent már, akkor már azért lehetett tudni. Ez ilyen pilóta habitus válogatja, de van olyan pilóta, aki pusztulat és dühöng, és törne és zúzna, de nem látod rajta. Például a korábban említett Leclerc ilyen.
Tényleg?
Tehát amikor Leclerc belekiabál a mikrofonban az autóba, akkor valószínűleg egy percig nem jut eszébe, hogy ezt hallják. Kijön a pályáról, felveszi a kis óráját, kis jó félsőten odáll, és így elmondja így félmosolyjal a kötelezőt. De látni a szemében, hogy azért hogy düh van. Tudod, mi az érdekes? Végignézni, ugye amikor az ember ilyen sok-sok évig dolgozik a Forma 1-ben, akkor előtted lesznek ezek a srácok, újoncok. Előtted harapnak először. Előtted fakadnak sírva az első 9. pozícióért, mint George Russell a Hungaroringen. Majd utána látod, amikor már a második hely sem elég nekik. És ez nagyon érdekes, ez az egyik legérdekesebb tapasztalat, mint riporter, amikor látod a karakter fejlődését egy pilótának a Forma 1-en belül.
Említetted ezt, hogy akkor ugye előtted nőnek föl a pilóták. Azt nyilván nem kérdezem meg, hogy a növekedés folyamatában ki az a pilóta, akinek úgy változott meg a személyisége, ami mondjuk negatív. Inkább csak a pozitívakat kérdezem, hogy melyek azok a pilóták, akinek legtöbbet változott a személyisége, és számodra a legszimpatikusabb irányba változott a személyisége.
Hogy mondjam ezt név nélkül, csoportonként. A pilóták, amikor bekerülnek a Forma 1-be újoncként, akkor az elején még nagyon jó velük beszélgetni. Aztán, amikor elkezdenek a ranglétrán felfelé lépkedni, akkor szinte mindegyik romlik. Tehát amikor elkerülnek a top csapatokhoz, akkor szinte mindegyikük egy kicsit nehezebben lesz megnyitható, egy kicsit kevésbé barátságos, egy kicsit bizalmatlanabbá válnak. A mélypont akkor van, amikor a világbajnoki címért küzdenek. Tehát minden pilóta, aki a világbajnoki címért küzd, és még nem volt világbajnok, ez nagyon fontos, meglehetősen rossz interjú alanyját tud evolválódni. És utána megint van egy ilyen pozitív változás, amikor már megnyertek mindent, már túl vannak mindenen, érzik, hogy mondjuk az utolsó 3 évük ez már a Forma 1-ben, akkor borzasztó jó velük beszélgetni újra. Vannak olyan versenyzők, akiknél nem ez van. Mondok egy példát, Alex Albon. Tehát Alex Albon a legjó fej, kedvesebb, intelligens, angol úriember volt, akkor is, amikor a Red Bullt vezette.
2015 volt, azt hiszem, amikor legelőször beszélgettünk, amit szintén vissza lehet hallgatni, Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes, illetőleg Amazon Music, illetőleg a GP Shopnak a honlapján, az F1 Podcast menüpontban. Én azt hiszem, hogy 2015 volt az első év, amikor te Monakóba kint voltál a helyszínen, és helyszín is tudósítóként szolgáltatott nekünk a híreket, vagy rosszul emlékszek? 2015 volt az első év?
Kérlek szépen, nem, Monakóban 2016-ban voltam először.
Na most ugye akkor már a Forma 1 az éppen ilyen átadás-átvétel folyamatban volt, hiszen ugye Bernie már eladta, de még ott volt, de már nem volt ott, tehát ilyen és a Liberty még nem teljesen vetette be magát. Mennyire az első látogatásod óta, tehát mint munka oldalról kérdezem, mennyit változott a Forma 1 a te szemedbe, illetőleg én most azt látom, hogy amikor mondjuk csak ki szurkolói oldalról mondom, tehát odamész a Magyar Nagydíjon, leülsz a lelátóra, és te kvázi non-stop szórakoztatva vagy, míg mondjuk egy Bernie Eccleston érába leadták a kötelező edzéseket, a kötelező programot, a betétfutamokat, és úgy tulajdonképpen még zene sem szólt, tehát semmi nem történt. Most ugye folyamatosan jön a szabad edzés, lemennek, amíg ahogy beálltak az autók, és kvázi elcsendesült a box utca, már jönnek ki a box utcába az angol nyelvű csinos riporterek, és akkor mennek, és riportokat adnak, tehát folyamatosan szól a zene, DJ játszik, tehát folyamatosan non-stop entertaining van. Szerinted ez még fokozható, illetőleg ott magában a box utcában riporteri oldalról nézve is mekkora nagy átalakulás történt?
Riporteri oldalról nézve olyan nagyon nagy átalakulás nem történt, annyi változott, hogy social médiára sokkal szabadabban posztolhatunk a box utcából, mint korábban. korábban vasszigorral figyelték, hogy kirakok egy mozgóképet magamról, amit mondjuk a pedokban készítettem. Most már azért ezt nem figyelik ennyire. Tehát emlékszem, amikor az első futamaimon voltam, akkor azért már masszívan volt Facebook, és akkor indultak a Facebook live-ok, és emlékszem, hogy kérdeztem az akkori kommunikációs igazgatóját a Forma 1-nek, Matteo Boncsánit, hogy te Matteo, egy rövid Facebook live-ot csinálhatok? És akkor mondta, hogy ha soha többet nem akarsz dolgozni, akkor nyugodtan csináld. Tehát, hogy ez így körülbelül így nézett ki. Na most ez már nem így van, tehát most már azért mindenhez hozzáférés van. Egyébként megint csak szubjektíven nagyon ráfért a Forma 1-re az, amivé a Liberty egyébként tette. Tehát, hogy persze van egy-két károgó fotelhúszár, aki elmondja, hogy régen volt, régen rend volt, meg ez a bullshit. Ha valakinek vannak afelől kétségei, hogy a Liberty jobbá és népszerűbbé tette a Forma 1-et, és fogyaszthatóbbá tette a Forma 1-et, mint Bernie Eccleston az azt megelőző 150 évben tudta volna, azt próbálja jegyet venni a magyar nagydíjra.
Hát már nem lehet. Tehát konkrétan novemberben elfogyott.
Ezt akarom mondani, hogy nem most nem lehet, már decemberben sem nagyon lehetett, hogy minden tekintetben ráfért a Forma 1-re ez a fajta felújítás, ez a fajta renováció. És milyen érdekes egyébként, hogy megérkezett Chase Carey, megérkezett Sean Brechis, ők megcsinálták ezt az átalakítást, és mire a Forma 1 igazán népszerű lett, és igazán berobbant, addig ők már nincsenek itt.
Van innen még hova felfejlődni?
A Bernie Eccleston éra az úgy nézett ki, hogy Bernie Eccleston vasököllel uralkodott egyedül. Nem volt a Forma 1-nek PR osztálya, nem volt kommunikáció, nem volt semmi. Hát ezt maga Sean Brechis mondta nekem az egyik interjúban. Megérkeztem Ádám Londonba, bementem az irodába, és megkérdeztem, hogy hol van a marketing osztály. Mondták, hogy nincs. Mondtam, hogy jó, akkor hol van a PR? Az sincs. Akkor hol van a research and development osztály? Az sincs. Hogy mi van? Ez mind bőrnek lesz van egy szemében, ott ül az irodában, menj be hozzá. Tehát ez egy olyan modell alapján működött, ami már nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, üzemidegen volt a mostani üzleti világban. A kérdés, hogy hova tud ez fejlődni, hogy fejlődhet-e még valahova, valójában nem kell már fejlődnie sehova, mert nézd meg, sorban állnak a pályák, hogy lehessen verseny. És nagyon-nagyon-nagyon szeretném, hogy minél előbb legyen meg a szerződése a Hungaroringnek a következő 10 évre.
Bizony, bizony.
Mert borzasztó kemény verseny van. Olyan a Forma 1 most, mint egy sztárzenekar. Bárhova elmehet fellépni, mindenhol ki fogják fizetni, hogy megérkezik, és mindenhol telt házzal fog játszani. Tehát ez egy olyan helyzet, amit a Liberty épített fel, és hogyha valaki előállna és károgna, hogy bezzeg Bernie idejében rend volt, lehet, hogy rend volt, de nem volt egy financiálisan működő valami, és nem volt a közönség felé tisztességes a Forma 1. És ez a legfontosabb, hogy sokkal többet kap a közönség a pénzért, mint 15 évvel ezelőtt kapott. 15 évvel ezelőtt annyit kapott, hogy bement, és beleláthatott egy kicsit ebbe a nagyon zárt, nagyon egy exkluzív, nagyon nehezen feltörhető világba. Most azért egész más a helyzet, és azt gondolom, hogy ez mindenkinek jót tett.
Ugye nagyon népszerű a Forma 1, ugye mondtad, hogy a Liberty rengeteget tett azért, hogy tulajdonképpen augusztus első hétvégén leintik a magyar nagydíjat, és már novemberre már nem lehet kapni jegyet a 2023-as magyar nagydíjra. Mit gondolsz, hogy mennyire lehet része ebben a Libertynek, mennyire lehet része pedig annak, hogy 2021-ben volt egy extrém izgalmas évünk, és tulajdonképpen itt van az új generáció, nem csak a világbajnok Verstappenről beszélek, hanem minden nagy csapatnál van ott egy nagyon tehetséges fiatal pilóta, Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Esteban Ocon, Pierre Gasly, tehát azért elég hosszú a népsor, tehát hogy nem lehet az, hogy az is benne van ebben a népszerűségben, hogy A, jót tett egy izgalmas év, illetőleg B, hogy itt vannak a fiatalok, akik viszont egy új generációt cippantanak be, és mi a plusz 40-es trendi apukák, azok pedig a Schumacher, Montoya, Damon Hill, Mika Häkkinen, Jacques Villeneuve időszakban lettünk beszippantva igazából teljes mértékében a Forma 1-be, úgy, hogy non-stop Forma 1-es témával foglalkozol, és mindent hajlandó vagy. Ki akarsz menni a versenyre, és nézni akarod, látni akarod?
Figyelj, jó kapusnak van szerencséje, én azt gondolom. Az, hogy 21-ben nagyon izgalmas lett a szezon, az azért zseniális, mert elvileg azért volt a szabályváltozás, hogy izgalmasabb legyen a Forma 1. Ehhez képest 21-ben még volt egy olyan szezon a régi szabályokkal, helyek közel a régi szabályokkal, ami felülmúlhatatlanul izgalmas lett. Ez egyébként jól megmutatta, hogy lehet sok mindent irányítani, de azért mindent nem lehet. Az, hogy melyik pilóta, melyik generációt vonza be, ez is olyan, hogy dolgozni kell, át kell gondolni, és ha ez működik, akkor ez remekül működik. És igen, én nosztalgiából nézem a Forma 1-et, és te is nosztalgiából nézed a Forma 1-et, de egy 20 éves az Alex Albon miatt fogja nézni, meg Charles Leclerc miatt fogja nézni. Visszakanyarodok Bernie Ecclestonhoz, amit Bernie Ecclestone egyszerűen nem tudott, nem tudta megszólítani a fiatalabb generációt, egyszerűen nem ment neki. Hát hogy is tudná megszólítani 90 éves? Tehát, hogy tudná megszólítani a 20 éveseket? Hogy tudna bármi ilyenfajta kommunikációs vonalat jól képviselni? Sehogy. Úgyhogy ez így mind együtt, amit felsoroltál, ez mind így együtt hozta el azt a fajta virágzását a Forma 1-nek, ami éppen most zajlik. Egyébként elárulok egy titkot, statisztikák, kutatások és mindenfajta komoly matematikai számítás szerint ezek az időszakok olyan 4-5 évig szoktak tartani.
Még egy kérdésem lenne akkor, ha már ennyit emlegettük Bernie Ecclestont. Ugye a téli szünetben, most hála Istennek abban a kivételezett helyzetben voltunk, hogy a Drive to Survive mellett most a Spektrumon például egy 8 részes dokumentumfilm sorozatot tudtunk megnézni, ami Bernie Ecclestonról szólt. És ugye egyetlen egy narrátor volt kvázi, az pedig a Bernie volt saját maga. Te ott voltál, te láttad. Nekem az átlagnál őszintébbnek tűnt, mint amit ugye beszéltünk korábban már az adás elején, hogy ugye nyomokban őszinteséget is tartalmaznak a csapatvezetők. Ez neked ez mennyire volt őszinte, mennyire volt hiteles, hogy még mindig a felesem igaz sztorit hallottuk?
Azért most már Bernie Ecclestonnak nincs nagyon oka hazudozni. Tehát most már ő is érzi, hogy ő már kezd szoborrá válni ebben a sportban, és ennek a sportnak a történelmében. Én azt gondolom, hogy ameddig még él Bernie Ecclestone, minden interjú egyre őszintébb lesz majd. Én azt gondolom, hogy a legizgalmasabb Bernie Ecclestone interjú, dokumentumfilm akkor lesz, amit nem sokkal a halál előtt mondjuk, ha ír egy könyvet, hát az óriási lenne. Mert ott már nincs mit tagadni. Hát ott már nincs mit tagadni, ott nagyon sok mindent megtudnánk.
És önmagában a Drive to Survive az mennyire van el Netflixesítve? Hú, de csúnyán fogalmaztam.
A Drive to Survive az vagy megújul egy kicsit, vagy el fogja veszíteni a bázisának mondjuk az egyharmadát, mert unalmas egy kicsit. Tehát, hogy a végtelenség, amikor elindult a Drive to Survive, attól volt olyan híres, hogy megmutatta a világnak azt, amit mi évtizedek óta már tudtunk. És a rajongók nagy része, sőt, mi többenek van még egy szintje, a Drive to Survive megmutatta azt, amit mi, akik benne dolgozunk, közvetlenül láttunk, de például te, aki nem utazol minden futamra, te nem láttad. Tehát a Drive to Survive mindenkihez szólt egy kicsit. Ráadásul nekünk a benne dolgozó újságíróknak is adott egy pluszt, mert egy kicsit megfestve, egy ilyen nagyon színes képeslapot csinált az évből. Tehát nekem a Drive to Survive mindig azért jó, mert leülök és visszanézem, hogy milyen volt az év. És ott is ott voltam, és akkor ha szerencsésebb alkalom, akkor ugye benne vagyok a Drive to Survive-ba, és akkor látom, hogy nekem fakadt sírva a George Russell, még hallani is, ahogy azt mondom, hogy életem legjobb interjúja. Tehát nekünk meg egyfajta ilyen képeslapként, képesalbumként, fotóalbumként marad meg. De ezek már kezdenek kevesek lenni, tehát muszáj lesz valamilyen fajta dramaturgiát változtatni a Drive to Survive-ban, mert meg fogja unni mindenki, én azt érzem. Úgyhogy az idei Drive to Survive szezon az egy nagyon fontos szezon lesz.
Most Szelecki Ádám büntetetlen előéletű lelkes Forma 1 rajongót kérdezem.
Igen.
Szelecki Ádám milyen 2023-as szezonra számít, és mit szeretne?
Jó záró kérdés.
Mi kimondta, hogy ez a vége?
Bocsánat, lassan elérjük az egy órás limitünket, úgyhogy kénytelenek leszünk lezárni.
Igen.
Már lóbálják az ászlót a pályán mindenhol. Szóval, mit szeretnék?
Mire számítasz elsőként, és utána, hogy mit szeretnél?
Arra számítok, hogy a Mercedes meg fogja nyerni a világbajnokságot Lewis Hamiltonnal, mert összekaparták magukat a tavalyi kudarc miatt. Erre számítok, tehát azt gondolom, hogy erre van esély. Arra számítok, hogy a Ferrari jobb lesz, mint tavaly volt, de még mindig nem lesz világbajnok. Arra számítok, hogy ez a világbajnokság megint a Mercedes és a Red Bull között dől majd el. És akkor mondom, hogy mit szeretnék. Mert ez volt, hogy mire számítok. Azt szeretném, hogy egy hármas világbajnoki küzdelem legyen végig. Red Bull, Mercedes, Ferrari. Azt szeretném, hogy valamelyik középcsapat ebbe tudjon néha belepiszkálni. Szeretném látni egyszer például Alonsót a dobogó legfelső fokán, de szeretném látni egyszer Okont vagy Gaslyt is a dobogó legfelső fokán.
Lando Norris nem.
Lando Norrist is szeretném látni. Sőt, nagyon kíváncsi vagyok erre a Piastri gyerekre. Nagyon kíváncsi vagyok Oscar Piastrira, aki ne felejtsük el, hogy megnyerte az összes kisebb szériát az első évében. Tehát olyan ő, mint Valentino Rossi volt a MotoGP-ben. Nyilván a Forma 1-et nem fogja. De hogy ezekre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezeket szeretném. Tehát ez egy dolog, hogy mit szeretnék, és ez mindig egy másik dolog, hogy ez mi lesz.
Hát kérlek szépen, azért én is megnyalnám mind a 10 ujjamat, plusz a lábon lévő még 10-et, tehát összesen 20
Nem tudsz szemár oda lehajolni. Nem tudsz szemár oda lehajolni, apukám.
Igen. Mi már az a generáció vagyok, hogy milyen jó illatod van, igen, volt a rend.
Igen.
Tehát, hogy egy ilyen hármas végjátéknak, tehát egy ilyen utolsó versenyen három pilóta lehet még világbajnok, és ott van a végső dicsőséget megszerezni kívánó Lewis Hamilton, illetőleg az ifjoncok, akik viszont mindenféleképpen az előző generáció legnagyobb gigászát, a rekordet pedig szeretnék még egyszer, vagy legalább hogy Verstappen esetében meg ugye másodjára szeretnék még egyszer maguk mögé tenni, mert a fiatal oroszlánok is nyilván arra büszkébek, hogyha a nagy öreg oroszlánt, hogyha legyőznék. Én nagyon remélem, hogy ez be fog teljesülni, mert a tavalyi évben is ugye nagyon jól indult, mert ez a Verstappen-Leclerc csatározás, ez nagyon ígéretes volt, csak hát sajnos utána ott ugye a végén hoppon maradtunk, pedig jól indult, úgyhogy én is azt szeretném, hogy igen, igazad legyen, hogy végre egy 2023-as évvégi beszélgetésünkkor, pedig akkor arról tudjunk beszélni, hogy na, nem csak úgy jól indult, de jó volt, és nagyon-nagyon jó lett a vége.
Legyen így.
És hogyha már említetted, hogy akkor utolsó kérdés, valóban így van, utolsó kérdés, tudnánk még beszélgetni, viszont van nekünk egy adáskeretünk, aminek most már csúnyán a végére értünk, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt velünk, és végighallgatta a mai adást. Ádám, neked nagyon szépen köszönöm, hogy szántál ránk időt és lehetőséget arról, hogy beszélgessünk. Nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál.
Mindig örömmel jövök.
Örülök, hogy örülsz, és én is örülök, hogy örülök, és mindenki örül, tök jó. És szeretnék mindenkit biztatni arra, hogy iratkozzatok föl, hogyha még nem tettétek meg ezt a Google-on, a Spotify-on, a Deezer-en, az iTunes-on és az Amazon Music-on, mert Ádámmal történő beszélgetésünket, a mait is, meg a korábbiakat is bármikor vissza tudjátok hallgatni, illetőleg majd jövünk a következő nagyszerű adásokkal. Akik a Max Rádióban hallgatnak minket, azoknak is köszönjük a figyelmüket és az idejüket. Jövő héten ugyanebben az időben ismét jövünk nagyszerű Forma 1-es témákkal, és még lehet, hogy sokkal jobb zenékkel, mint amit ma hallottatok, és vigyázzatok magatokra, kívánok mindenkiből a lehető legjobbat és legnagyobbakat, de Ádám, neked ebből egy dupla adagot. Szerbusztok!
Sziasztok!
Box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n, az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!